Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most új év napjának prédikációs alapigéjét Pálnak a Galatákhoz írott leveléből, a 3. fejezet 23. versétől a 29. versig a következőképpen. Pál így ír, mielőtt pedig eljött a hit, a törvény őrzött bennünket, egybezárva az eljövendő hit kinyilatkoztatásáig. Tehát a törvény nevelőnk volt Krisztusig, hogy hitáltal igazuljunk meg. De miután eljött a hit, többé nem vagyunk a nevelőnek alávetve. Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hitáltal. Akik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöttétek magatokra. Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban. Ha pedig Krisztuséi vagytok, akkor Ábrahám utódai vagytok, és ígéret szerint örökösök. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban tegnap szinte valamennyien hallhattuk, hogy azt a hasonlatot kaptuk, hogy a gyülekezet olyan, mint egy óvoda, ahol óvnak bennünket, ahol vigyáznak ránk, és elsősorban a saját rosszaságainktól, a saját bűneinktől kell óvni bennünket. Éppen ezért hallatlanul fontos az, hogy amikor csak lehetséges, vegyük fel a harcot a bűneinkkel olyan módon is, ahogyan az úrvacsorában tehetjük. Hogy tegyük le, aki Krisztusban keresztelkedett meg, nem teszi jól, ha kihagy is egy ilyen alkalmat. Most azt a hasonlatot kapjuk, hogy olyan a gyülekezet, mint egy iskola. Mert Pál apostol azt mondja, hogy a törvény, amit az Isten ad számunkra, az a mi pedagógusunk. Magyarítva a nevelőnk. Lényegében arról van szó, hogy az élet minden területen megjelenik a gyülekezetben. Mert olyan, mint egy rendelőintézet, ahol megjelenünk, hogy igazi gyógyulást kapjunk, igazi gyógyulást adjon számunkra, a mindenhez értő nagy orvos. Nyilván nem a rendelő intézet gyógyít meg bennünket, de ide kell jönni ahhoz, hogy találkozzunk az orvossal, mert itt rendel. Vagy olyan, mint egy munkahely, ahol megkapjuk a magunk szolgálatát, feladatát, dolgozunk. Vagy olyan, mint egy sportklub, ahol küzdenünk kell. Pál nem véletlenül használ sportból vett kifejezéseket és hasonlatokat, hogy úgy kell futnom, úgy öklözök, mint aki nem a levegőbe vág, és így tovább. De olyan is a gyülekezet, mint egy szülőszoba, ahol új életet kapunk, ahol új életek jönnek a világra. De azt is mondhatjuk, hogy olyan a gyülekezet, mint egy gazdasági intézet, ahol jól kell sáfárkodni, a talentumainkkal jól kell gazdálkodni, még hogyha nem is a miénk az, amink van. Mert hát a talentumok példázatából tudjuk, hogy nem a szolgáké volt a talentum, hanem a gazdáé volt, a gazda adta nekik. Azt lehet mondani összefoglalóan, hogy az életben részekre bomlik minden, külön területek jelennek meg, iskolában, óvodában, bankban, gazdasági intézetekben, sportban, bárhol, és időre van szükségünk ahhoz, hogy összeálljon az egész, és megértsük, hogy miről is szól az egész élet. És éppen ezért azt is mondhatom, befejezésre a bevezető részben, hogy a gyülekezet olyan, mint egy szintetizáló műhely, ahol összeáll az egész, ahol szintézist kapunk, ahol a teljes képet láthatjuk meg. De térjünk vissza arra, hogy olyan a gyülekezet, mint egy iskola, ahol először is azt tanítják, hogy mindnyájan, akik Krisztusba keresztelkedtünk, Isten fiai vagyunk. Ez a kiinduló pont. Új év napján is. Ez a cél az új esztendőben is, hogy újra megerősödjünk ebben, hogy az Isten fiai vagyunk. Ez egy olyan kötelék, ami örökre tart. Még a anya-gyermek, apa-gyermek kapcsolatnál is sokkal-sokkal erősebb. Semmilyen esemény, semmilyen tartós távollét az Istentől, az élet különböző gondjai, bajai, csábításai miatt nem teszi érvénytelenné. Az Isten fiai vagytok. Ebben kell megerősödnünk ebben az évben is. A másik, amire tanít ez az iskola, hogy nem vagyok több, mint a másik ember. Krisztusban egyformák vagyunk. Aki Krisztust öltöttétek magatokra, innen vezeti le Pál apostol, hogy ezért nincsen zsidó sem görög. Ezért nem számít az, hogy ki mely néphez, fajhoz tartozik. És ezt én azért gondolom, hogy hangsúlyozni kell, mert egyre inkább, aki nincs Krisztusban, egyre inkább hangsúlyozza a különbözőségeket. Hogy ez a zsidó, az a cigány. Aki Krisztusban van, ez nem számít. Tudja, hogy nem ez számít. Nem vagyok több, mint a másik ember. De hozzá kell tenni azt, hogy kevesebb sem vagyok, mint a másik ember. Ezt csak azért kell hozzá tenni, mert tudni kell, hogy nagyon sokszor a lenézés, a másiknak a megszólása, vagy a másik fajnak a szidása abból fakad, hogy saját magamat nem tartom jobbnak. Akár a vallási, akár a fai előítéleteknek ez van a hátterében. Nem tartom magamat elég értékesnek. Hát akkor jól rúgjunk bele a másikba. Hát akkor jól nézzük le. Nincs Krisztusban sem zsidó, sem görög, sem férfi, sem nő, sem szabad, sem szolga. Tudjuk, hogy gyermekkorunktól kezdődik az összehasonlítgatás. A gyermekeknél indul el. Ő miért tud ennyit? Ő miért kapott annyit? Ő miért kapott fél kockával több csokit? És én miért nem lettem olyan? Ő miért lett ilyen? Állandóan az összehasonlítgatás. És sajnos megmarad felnőtt korban is. Ilyen értelemben fel kellene nőnünk. Azt lehet mondani, hogy az egocentrizmus erősödik bennünk. Mindig magunkat tesszük a középpontba. Mindig magunkhoz viszonyítunk. Miért veszélyes az egocentrizmus? Azért, mert ez egyre több veszteséghez fog vezetni. Csak egy egyszerű fizikai példa. Hozzáteszem azt, hogy nekem még tanulni kellene a fizikát, mert sohasem voltam belőle túlságosan jó, de egy-két dolog nagyon sokat mond el, egy-egy fizikai törvényszerűség nagyon sokat prédikál az isteni törvényekről. Nem csoda ez, mert hát ha azt mondtuk az elején, hogy a mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette a mennyet és a földet, benne a fizikai törvényszerűséget is. Természetes, hogy az ő gondolatai, amelyek benne vannak ezekben a törvényekben, azok prédikálnak. Lelki törvényszerűségek is hasonlóképpen működnek. Hát képzeljünk el egy nagy kanyart mondjuk, ahol megyünk a gépkocsival. És hát ezt tudjuk, hogy a gépkocsira két erő hat ilyenkor. Az egyik a centrifugális erő, amelyik kifelé hat. És hogyha túl gyorsan megy valaki, akkor kisodródik. Mert ez a centrifugális erő legyőzi a másikat, a centripetális erőt, ami viszont a középpont felé hat. Nos, hogyha a középpontban, most már lelki síkon gondolkodjunk, ha a középpontban az ego van, én vagyok a középpontban, akkor nekem kell megtartani az életemnek a különböző dolgait, hogy ki ne sodródjanak. És minél erősebben vagyok egocentrikus, és csak saját magamra gondolok, annál gyorsabban keringenek körülöttem a dolgok, a munkám, a házastársam, a gyerekeim, minden az ég adta egy világon, még a vallásom is. És ne higgyük, hogy van erőnk nekünk megtartani. Ne higgyük, hogy van bennünk akkora centripetális erő, hogy visszatartsuk ezeket a dolgokat. A mai embernek ez a nagyon nagy veszély, hogy álmodozik, és azt hiszi, hogy ő meg tudja tartani. Ha Jézus kerül a középpontba, ahogyan ez az ige szakasz beszél erről, hogy Krisztust öltöttétek magatokra, hogy a törvény a nevelőnk volt Krisztusig, de most már ő kerül a középpontba, neki van ereje arra, hogy megtartson minket, és megtartson mindent, ami hozzánk tartozik. És hát a csúcsa az egész képnek az, amikor, aki jobban ért fizikához, mint én, azt mondta, hogy na de figyelj, hát centrifugális erő valójában nem is létezik, csak a centripetális erő. És a centrifugális erő az nem más, mint a centripetális erőnek a hiánya. Hát, hogyha rosszul mondtam, akkor valaki segítsen nekem, majd helyesbítsem az isteni szer után. De ez valami hasonló, mint hogy sötétség nem létezik, csak világosság létezik. A sötétség az a fény hiánya. Magyarul Jézus Krisztusnak a hiánya. Igazából csak Jézusnak van ereje. Csak ő kerülhet a középpontba. Nekünk nincs erőnk ahhoz, hogy megtartsuk a dolgainkat, hogy megtartsuk az életünket, megtartsuk a gyermekeinket, hogy megtartsuk a munkánkat, a munkakedvünket. Hogyha mi vagyunk a középpontban, akkor mindezeket elveszítjük sorba. Hogyha Jézus van a középpontban, akkor ő viszont magához fogad. Magához vonz. Ezért mondja Jézus azt, hogy senki nem mehet az atyához, csak hogyha ő vonza. Hogyha már azt érezzük, hogy mi szeretnénk közelebb kerülni az atyához, akkor valószínű, ott már az atya vonzásáról van szó. Az ő erejéről van szó. A harmadik, amit tanulunk ebben az iskolában, hogy egyek vagyunk, és itt a közösség gyakorlásának a fontossága kerül elő egy olyan világban, amely teljesen atomjaira, darabjaira hull, és sokszor már a gyülekezetek is nagyrészt virtuálisan léteznek. Szükség van arra, hogy együtt legyünk, együtt üljünk, együtt hallgassuk az igét, egy légtérben, egy fizikai helyszínen. Enélkül nincsen növekedés. közösség gyakorlása belülről kezdődik. Nem egy hívő testvérünk mondta azt, hogy amikor egyedül maradok otthon, amikor már nem hall engem senki, akkor kezdek el énekelni. Tudja, tiszteletes úr, azért, mert úgy nekem érzem, hogy elcsúszik a hangom. Nem jó. Falsul énekelek. De akkor már csak azt hallja, aki tudja, hogy én ilyen vagyok. És én folytatom, és akinek a szív számít. Nem a hang tisztasága, hanem a szív tisztasága. És aztán folytatja, és ilyenkor kicsordul a könnyem, amikor előveszem az énekes könyvet, és éneklem ezt, meg azt az éneket. Igen, folytatom én, mert ezek nem íróasztal mellett született énekek, nem megrendelésre készítették őket, hanem Isten ragadta meg őket valamilyen élethelyzetben, Isten által ihletett énekek, megragadta őket az Isten, és éppen ezért érezzük azt, hogy megragad bennünket is. Na ez az, ami belülről indul. A közösség gyakorlása az Istennel belülről kezdődik. És kifelé folytatódik a közösség gyakorlás, amikor egy helyi gyülekezetben, nyilván nem az Isten tiszteleten, de itt is lehet azért előtte-utána elmondani, hogy mit kaptunk, de alapvetően egy bibliaórán tudjuk elmondani. Mit kaptunk ebből az Istennel való közösségből? Nyilván, hogy megosztható ebből. A népek, a fajok, a vallások, politikai pártok mentén egyre inkább atomizálódó társadalmunkban Krisztus egyháza lehet egy összegyűjtő bázis. Nincsen más lehetőség. És a negyedik pedig, amire tanít ez az iskola, hogy Krisztus nélkül nem vár ránk semmi. Meg is fordíthatom, azaz a semmi vár ránk Krisztus nélkül. Krisztus a középpont. Az ő megváltása a középpont. Ezt az ember úgy éri át, amikor már érzi, hogy minden kisodródott, ő van a középpontban, minden kisodródott már, semmit nem tud megtartani, az üresség érzése. Nagyon sokat megfogalmazzák. Az üresség érzése, ami hát lényegében a pokolnak a lényege, de már itt is jelenlévő borzasztó élmény. Minden elszakadt tőlünk. Pál apostol pedig azt mondja, hogy Krisztussal minden a miénk. Örökösök vagyunk, fejezi be az ige szakaszt. Nem olyan örökösök vagyunk, vagy nem olyan örökségünk van, amin veszekedni szoktak, hanem amit szívesen megosztunk másokkal. Ebben az esztendőben is zarándok úton járunk. El kell engednünk sok minden terhet, túl sok felesleges teherrel járunk ebben a világban, ezeket el kell engedni, és nyitott szívvel, nyitott kézzel menjünk, elfogadva az Isten ajándékát, üres hátizsákkal. Amen. Imádkozzunk. Drága Urunk, köszönjük neked az iskolát, amelyet te nyitottál a mi számunkra. Köszönjük neked, hogy ez még azoknál az iskoláknál is sokkal fontosabb, amelyek ugyan nélkülözhetetlenek, és hálásak vagyunk értük, de még az élet iskolájánál is fontosabb vagy ez az élet iskolája. Urunk Istenünk, segíts, hogy ebbe az iskolába rendszeresen, örömmel járjunk, hogy megtanuljuk mindazt, ami szükséges ahhoz, hogy el tudjuk fogadni a te ajándékodat, hogy el tudjuk engedni mindazt, ami akadályoz, és be tudjuk fogadni mindazt Krisztus által, ami szükséges számunkra. Kérünk téged, hogy segíts abban, hogy azt a közösséget, amelyet te teremtesz, egyre inkább gyakoroljuk, és abban éljünk. Most is, és egykor nálad. Amen.